Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
15 óra.
Hírek a Szentim.
Szent István öröksége nem csak emlék, hanem feladat is. Jelentette ki Szilágyi Péter, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a felvidéki Királyfia karcsán, ahol beszédet mondott a Szent István király emlékére rendezett ünnepségen, amelyet a gyógyulás kápolnájának alapkőletételével egybekötve tartottak. A helyettes államtitkára megemlékezésen az államalapító Szent István örökségéről, a keresztény erkölcsről, a sikeres nemzetépítésről és az összetartó nemzet erejéről is beszélt. Elmondta, 1000 éve Szent István király szilárd alapra, a keresztény erkölcs talajára építette az országot, bevezetve a magyarokat Európába, és ennek a döntésnek köszönhető, hogy a nemzet kiállta az idő próbáját, és a magyarok ennyi év után is büszkén vallhatják magukat a keresztény Európa részének. Hozzáfűzte, ebben az építkezésben Magyarország kormányára, ahogy eddig, úgy a továbbiakban is számítani lehet. Nem engedhetjük el egyetlen magyar közösség kezét sem, mert hiszünk abba, hogy a sikeres nemzetépítés csak a nemzet valamennyi tagját bevonva valósulhat meg, emelte ki a helyettes államtitkár. Ökumenikus istentiszteletet tartanak egyházi vezetők kedden, az államalapítás ünnepének előestéjén Budapesten, a Bécsi kapu téri evangélikus templomban, közölte a szervező Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa a távirat irodával. Az este 6 órakor kezdődő istentiszteleten a római katolikus, a református, az evangélikus, a baptista, a metodista, a pünkösdi, az anglikán és az ortodox egyház vezetői szolgálnak. Igét hirdet Kondor Péter, a déli evangélikus egyházkerület püspöke, a MEÖT alelnöke. A fogyatékossági szervezetek és a kormány együttműködésének eredményeként idén is odafigyelnek a speciális szempontokra augusztus 20-án. Szent István ünnepének fő eseményei fizikailag és infókommunikációs szempontból is akadálymentesített formában valósulnak meg. Így azoknak mindenki egyenlő módon részese lehet, közölte Nyitrai Zsolt miniszterelnöki főtanácsadó a közösségi oldalán közzétett videójában. Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár arról beszélt, hogy a kormány idén egy 19 helyszínen megvalósuló 6 napos rendezvénysorozattal ünnepli Szent István napját, az államalapítás ünnepét. Hozzátette, a programsorozat csúcspontját Európa legnagyobb tűzijátéka és drónsója jelenti majd augusztus 20-án este. Országos témavizsgálatot kezdett a videójátékok fogyasztóvédelmi szempontú ellenőrzése érdekében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság a szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalokkal együttműködve, közölte a hatóság a távirat irodával. A vizsgálat célja a fogyasztókkal, különösen a kiskorúakkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok feltárása és visszaszorítása. A jelenlegi ellenőrzés szervesen kapcsolódik az idei tavaszi nemzetközi akcióhoz. A vizsgálat során 22 ország fogyasztóvédelmi hatóságai összesen 439 mobil és online játékot ellenőriztek, és szinte kivétel nélkül találtak pénzköltésre ösztönző, manipulatív elemeket, jelezte a hatóság. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság és a kormányhivatalok hazai vizsgálata kiterjed majd arra is, hogy a játékszoftverek gyártói alkalmazzák-e az egységes európai játékinformációs rendszer korhatár besorolását, vagy ennek hiányában feltüntetik-e a 18 éven aluliak számára nem ajánlott figyelmeztetést, jól láthatóan a csomagoláson, közölték. 19 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől vasárnapig, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitánysága távirat irodát. A rendőrség honlapján olvasható statisztika szerint pénteken 1, szombaton 10, vasárnap 8 jogellenesen az országban tartózkodó külföldit tartóztattak fel és kísértek az ideiglenes biztonsági határzárhoz a rendőrök. Végül az időjárásról: nagyrészt gomoly felhős napos idő várható, a gomolyok időszakosan összeállhatnak, csapadék nem lesz. Az északi-északkeleti szelet élénk, a Tiszántúlon időnként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 25 és 30 fok között alakul, késő estére 14 és 20 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám.
Idén is lesz Fáklyás királyköszöntő. Az EGRI Lokálpatrióta Egylet és az EGRI Fertálymesteri Testület több mint 3 évtizeddel ezelőtt közösen újjáélesztett egy ősi hagyományt, mely szerint a város lakói az álomalapítás ünnepének előestéjén tiszteletüket és hálájukat fejezik ki Szent István király előtt. Az idei program augusztus 19-én kedden 18 óra 30 perckor kezdődik az EGRI Dobótéri Minorita templomban. A kulturális műsort követően, Habis László köszöntője után fáklyás menet indul az EGRI várba. A vár Székesegyházban Novákném Lakár Zsófia, a Dobó István Vármúzeum igazgatója köszönti a résztvevőket. A Fertálymesteri Testület énekkara fellépését követően Kós Ede Lajos városi plébános mond ünnepi beszédet. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
A Bozsik örökség súlya és áldásai. A nyári Képmás magazin címlap interjújában Bozsik Péter magyar bajnok futballedző mesél legendás édesapjáról és saját pályájáról. Buda László pszichiátertől megtudjuk, mire jó az ultrarövid terápia. Hajdú Zsan egy gyógynövénykutató elárulja, mit tanult a bolíviai indiánoktól. Olvashatunk arról, hogy 4 elszánt nő mire képes, ha utcabált akar szervezni. A melléklet a MOL új Európa Alapítvány mesteremdíjas pedagógusait és edzőit mutatja be. Keresse a Képmás az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon. Gyógykezelések Eger történelmi fürdőjében. A török fürdő gyógyászati részlegén gyógymasszázs, vizitorna, iszappakolás és súlyfürdő várja, orvosi beutalóval és beutaló nélkül is. Bővebb információ 36 510 553 vagy www.egertermal.hu.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Szentek, szent életű emberek.
Szent Ilona császárnő. Annak a nagy Konstantin római császárnak volt az édesanyja, aki 313-ban, mint egy 300 éves üldözés után, a milánói ediktumban vallásszabadságot engedélyezett a keresztényeknek. Ilona 250 körül született. Születési helye valószínűleg a bitíniai Drepanum városa. A császár édesanyja iránti tiszteletből később ezt a várost Helenopolisnak, Ilona városnak nevezte el. Szent Ambrus szerint Ilona édesapjának vendéglője volt, amelyben a fiatal leány is dolgozott. Ott ismerte meg és kérte meg a kezét Constantius Chlorus, akit 293-ban császárrá koronáztak. Mivel szégyelte az alacsony rangú feleségét, új házasságot kötött egy Teodóra nevű hölgyel. Amikor 306-ban Konstantin lett a császár, édesanyját maga mellé emelte a császári trónra, és ettől fogva Flávia, Júlia, Helena, Augustának hívták. Nevét és képét pénzekre verette, tehát jóvá tette előző durva magatartását. Ilona rendkívül okos asszony volt. Egyszerű ruhában járt, törődött a szegényekkel, asztalánál maga szolgálta fel nekik az eledelt, kiszabadította rabokat a börtönökből és bányákból, amnestiában részesítette a száműzötteket. Szívesen és sokat utazott. 326-ban zarándokútra ment a Szentföldre. Hogy mikor lett keresztény, azt ma már nem tudjuk. Végiglátogatta Palesztina szent helyeit, Templomot épített Betlehemben, az olajfák hegyén, ahol a mennybe menetel is történt. A szent hagyomány neki tulajdonítja a szent kereszt és a szenvedés eszközeinek megtalálását a Golgotán. Irona eltávolította azokat a pogány emlékeket, meg Hadrianus császár rendeletéből megszentségtelenítették a keresztény kegyelet legnagyobb helyeit. Amikor megtalálta az elásott három keresztet, Isten egy csodálatos gyógyulás útján mutatta meg, hogy melyik volt szent fia keresztje, amely napjainkban is egyházunk legféltettebb kincse. A kereszt egyik része Rómában, a másik pedig Jeruzsálemben van. Irona ismeretlen helyen halt meg, körülbelül 80 éves korában. Testét Rómában egy kör alakú mauzóleumban temették el, melyet az ókorban a zarándokok szintén fölkerestek. Szent Ambrós püspök szent emlékezetű nagyasszonynak nevezte őt. A szent keresztet azért tiszteljük, mert Jézus Krisztus a világ megváltója, azon áldozta fel életét a világ üdvösségéért.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy Boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Szabó József atyának, a Miskolc Diósgyőri Római Katolikus Egyházközség plébánosának emelkedését a szemlélődő imádságról.
A szemlélődő imát szeretnénk megérteni, és nem csak megérteni, hanem szeretnénk begyakorolni. Hogy mit is jelent konkrétan az én életemben, hogyan is kell ezt imádkozni, mit kell tennem, vagy mit nem kell tennem. Amikor a szemlélődő imát gyakoroljuk, akkor először is az alapelveket kell tisztáznom magamban. Én ott állok az Úr színe előtt, és ráfigyelek. Ő az, aki ad, ő az, aki adja az ő szeretetét, a kegyelmét, a békéjét, bármilyen ajándékot, de ő az, aki nekem ad valamit, én pedig a befogadó vagyok. Ennél az imamódnál nem szólok, nem beszélek, nem könyörgök, nem én mondok valamit folyamatosan, hanem egyszerűen csendben vagyok, és figyelek, hogy az Úr mit ad nekem. Persze vannak kéréseim, kérek egy kegyelmet, amit szeretnék megkapni az imádság alatt, de azt elmondom egyszer-kétszer, de önmagában a figyelésem van a hangsúly. Odafigyelek az Úrra, hogy mit mond nekem. És persze ez egy kiszolgáltatott állapot, hiszen szeretnénk uralni az imát, szeretnénk megmondani azt, hogy most mi legyen, hogyan teljen az idő, szeretnék valami aktivitást, vagyis elimádkoztam ezt is, azt is, amazt is, és van bennem egy jó érzés. A szemlélődő imánál ilyen nincs, hanem egyszerűen csak befogadok. Vegyük először példaként, amikor egy szentírási mondatról, vagy egy szóról szemlélődöm. Például egy nagyon kedvenc szentírási rész, Izaiás prófita könyvének 43. fejezetéből az első 7 vers. Az Úr így szól, ne félj, mert megváltottalak, a neveden szólítottalak az enyém vagy. Drága vagy a szememben, becses vagy nekem és szeretlek. Eddig az idézet néhány sor persze kihagytam belőle, és ezek a nagyon erős mondatok, amiben az Isten kifejezi a szeretetét, most ezt szeretném befogadni. Így önmagában ez nagyon sok, elég ebből egy szó, egy mondat. Például drága vagy a szememben, vagy szeretlek, vagy nagyon szeretlek téged, vagy becses vagy. Tehát egy vagy két szó nem kell több, ebben benne van a lényeg. És az imádság pedig úgy történik, hogy figyelek az Istenre, ezeket a szavakat úgy veszem, hogy az Isten nekem mondja. És persze a Szentírásnak már a teológiája, hogy amit annó, akár több ezer évvel ezelőtt az Isten mondott, azt nem csak azoknak mondta, akiknek ott a Szent Könyvben, a Bibliában le van írva, hanem ezek a szavak most nekem szólnak. Az Úr személyesen nekem mondja, akár be lehet helyettesíteni nevemet is. Ne félj, mert megváltottalak. Vagy József, drága vagy a szememben, becses vagy nekem is szeretlek. Ezek a mondatok nekem szólnak. Az Isten öröktől fogva mondja, és folyamatosan mondja, csak persze én nem figyelek oda rá, vagy sokszor mással foglalkozom, de most kinyílok erre a mondatra, erre a szóra, és hallgatom, hogy az Isten, az Atya ezt nekem mondja. És azt a kegyelmet kérem, hogy mennyi atyám ad, hogy ezt fel tudjam fogni, be tudjam fogadni, és hogy szeretve érezzem magam. Ne csak halljam a fülemmel, hanem valóban a lelkem mélyén szeretve érezzem magam. Amikor leülünk imádkozni, és minden imánál ez úgymond a bevezető, hogy az Isten jelenlétébe helyezem magam. Talán furcsának tűnik ez a kifejezés. Amikor én imádkozom, akkor azt tudatosítom magamban, hogy az Istennek a jelenlétében vagyok, hogy Szent Pál apostol fogalmazza, benne élünk, mozgunk és vagyunk. Tehát az Istenben élünk, bennünk is ott lakik az Isten, meg rajtunk kívül is, az Istennek az immanenciája és a transzcendenciája. És tudatosítom magamban, hogy az Isten folyamatosan figyel rám és szeret. Nem akkor, mert én oda helyeztem magamat, ez folyamatos az egész életemen keresztül, de most odafigyelek. És leülök az Úr elé, és azt mondom, hogy Uram, most itt vagyok, te most figyelsz engem, nagyon szeretsz engem, gyönyörködsz bennem, és most veled akarok lenni, rád akarok figyelni. És egyszerűen csak tudatosítom magamban, és nem látok semmit, lehet, hogy nem érzek semmit, de hogy az Úr velem van. És egyszerűen csendben vagyok, figyelek, és persze zárójelben mondom, most azt mondom, hogy csendben vagyok és figyelek, de a rádió műsornak a lényegéhez hozzátartozik, hogy valamit mondani kell, én csak kihangosítom azt, amit teszek, de persze ez mind csendben történik. Odafigyelek, és Uram, te most itt vagy. Te most nézel engem, te most nagyon szeretsz engem. És egyszerűen csak figyelek, akár sóhajtozom, vágyorom az Isten után, és tudatosítom, hogy ő folyamatosan figyel engem, körül ölel engem az ő szeretetével, és egyszerűen én hozzásimulok és vele vagyok, együtt vagyunk. Ha például valaki ebben a jelenlétben van egy fél óráig, ez már szemlélődő ima. Igazából nem csináltam semmit, úgymond olyan praktikusat, hanem egyszerűen csak az Úrral vagyok, figyelek rá, és amikor ezeket mondom, hogy Uram, tudom, hogy itt vagy, hogy figyelsz rám, hogy szeretsz engem, erre igazából nekem van szükség, hogy magamban erősítsem meg a hitet, hogy ez valóban így van. Aki már sokszor gyakorolta, már nem kell mondani semmit, hanem egyszerűen csak leül, és egyszerűen már az Úr jelenlétében van, oda tud figyelni. Kinek mennyi időre van szüksége, de mindig ez kell ahhoz, hogy én az imában ott tudjak lenni, vagyis tudatosítsam, hogy ő velem van, én vele vagyok, rá figyelek, és ő a szeretetével el akar engem halmozni. Ez az alap. Itt a torz Istenből kifajulag lehet azt is gondolni, hogy például én leülök imádkozni, és akkor az Isten ki tudja, hol van, vagy merre tevékenykedik, de szólok neki, hogy Uram, itt vagyok, ha ráérsz, gyere már el, mert most imádkoznék hozzád, és hogy úgymond megidézem az Isten, és szólok neki, hogy jöjjön, és akkor azt mondja, hogy várj egy picit, mindjárt itt még elintézek valamit, és utána jövök. Persze ezt így nem mondjuk ide, talán sokszor az imával kapcsolatban ilyen érzésünk van, és nem az Úrnak a jelenlétében folyamatosan ott vagyunk, csak most tudatosítom. És ezután következik, amikor elkezdem mondani azt, hogy az mennyi atya mondja nekem, drága vagy a szememben, vagy becses vagy nekem és szeretlek. És időnként ismételgetem, az atyára figyelek, és hogy ő ezt most nekem mondja. És időnként ismételgetem, hogy az Úr ezt nekem mondja. És egyszerűen csak néhányszor megismétlem, figyelek az Istennek a jelenlétére, és gyak vagyok passzívan, és kapok, amit kapok, megmozdul, ami megmozdul bennem, akár érzelmek, gondolatok, de nem gondolkodok, nem osztok, szorzok, meg nem akarom átvenni a vezetést. A kezdő imádkozóknál nagyon gyakori az elvárás. Vagyis például valamilyen elvárásom van az imával kapcsolatban, nem azt kaptam meg, és a végső érzés a kudarc. És a kudarc mindig jelzi, hogy nem alázatos szívvel voltam az Isten jelenlétében, hanem valamit elvártam, például azt, hogy leülök imádkozni, meg ráveszem magam, hogy például szemlélődjek, akkor az Isten valami látványosat tegyen velem, például sírjak örömömben, vagy valami nagy katarzis élmény legyen bennem, és ezt nem éltem át, akkor ez az imádság nem ért sokat, legközelebb nem is fogok imádkozni. Ez sokszor a kezdőknek a nagy kísértése, persze ezeken túl kell esni, és utána pedig az Isten jelenlétében vagyok, egyfajta passzivitásban, vagyis nem én cselekszem, de aktív is vagyok, mert figyelek. Figyelek és befogadok, és ez is aktivitást követel tőlem, és egy ilyen imához legalább egy fél óra szükséges, míg lecsendesedek, figyelek, ismételgetem az Úrnak a szavát, hogy nekem mondja, drága vagy a szememben. És egyszerűen csak ebben fürdök, ezt a szavakat úgymond a szívem mélyén ízlelem ezeket a szavakat, és egyszerűen befogadom, és engedem, hogy hasonl rám, hogy a szívemet és a lelkemet belül átalakítsa. Minden embernek ez a legmélyebb vágya, hogy ilyen mélyen érezze magát szeretve. És a legtöbb sebb és defektus abból fakad, hogy az emberek nem tapasztalják meg, meg nem is hisznek sem az emberek szeretetében, sem az Isten szeretetében. És itt pedig egyszerűen arról van szó, hogy az Úr jelenlétében vagyok, és engedem, hogy szeressen úgy, ahogy ő akarjon, én csak egyet kérek tőle, hogy Uram, szeressél, hogy be tudjam fogadni, halmozz el engem a te szereteteddel, és utána csak egyszerűen várok, és figyelek az Úrra. És engedem, hogy ő szeressen, és így átalakítsa az életemet. Persze nem egy alkalommal, hanem amikor az életemben ez már rendszeressé válik, az Isten nagyon mély munkát végez bennem a szemlélődő imádság által.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Szabó József atya emelkedett a szemlélődő imádságról. További tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsó Rita hitoktató a kafarnaumi százados történetéről és Szent Bernadettről beszélget az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola negyedik osztályos diákjaival.
Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók! A mai adásunkban a hit és az emberiség történeteiről lesz szó. Az első részben kafarnaumi százados történetét elevenítjük fel, aki Jézusban nem csak a nagy tanítót, hanem a megváltót ismerte fel. Az ő hitvallása olyan erőteljes volt, hogy szavai a mai napig visszhangoznak minden szentmisében. Ezt követően Bernadett történetéről lesz szó. Egy egyszerű, de mélyen hívő, francia lány életét mutatjuk be, aki Lourdesban találkozott a szűzanyával. Megismerjük, hogyan változtatta meg ez a csodás találkozás Bernadett életét, és hogyan vált Lourdes a világ egyik legfontosabb zarándokhelyévé. Két különböző kor és helyszín. Mégis ugyanaz az üzenet. A hit csodákra képes, ha szívből fakad. Akkor el is kezdeném, kedves gyerekek, ezt a történelmi kort, amiben most játszódik ez a történet. Júdea és római birodalomról van szó Jézus idejében. A Jézus korabeli Júdea és Galilea a római birodalom fennhatósága alatt állt. A birodalom terjeszkedése egészen a közel-keletig elért, ahol politikai és vallási feszültségek uralkodtak. A rómaiak helytartókat, például Poncius Pilátust küldtek az elfoglalt területekre. Adót szedtek és biztosították a birodalom rendjét. A katonai ellenőrzést római légiók és helyi katonái egységek tartották fent. Fontos volt ebben az időben a századosok szerepe. Kérlek szépen, Tamás, olvasd fel, hogy kik voltak a századosok.
A római hadseregben a százados parancsonként irányított 100 katonát. Fontos szerepük volt a rend fenntartásában és a katonák kiképzésében. A századosok megbízható tapasztalt katonák voltak, akik magas rangjuk ellenére szoros kapcsolatban álltak embereikkel.
Kafarnaum Jézus szolgálatának központja volt.
Kafarnaum egy forgalmas halászfalu volt a galileai tengerpartján. Stratégiai fekvésének köszönhetően fontos kereskedelmi és katonai központként működött. Jézus gyakran tartózkodott itt, több csodáját is ebben a városban vitte véghez. Kafarnaumban található Péter háza is, amely a hagyomány szerint az egyik legfontosabb keresztény zarándokhely lett.
Tehát Kafarnaum egy város volt, Péternek a városa, és Jézus sokszor tartózkodott itt Kafarnaumban. Ugye a múlt órán megismertük a 12 apostolt, kérlek szépen benneteket, hogy valamelyikőtök mondja el a 12 apostolt. Janka.
Péter volt az első, őt követte András, Jakab, János, Fülöp, Beltalan és Tamás. Jakab, Máté, Tádé, Simon és Karióti Júdás, így nevezi őket sorban a Szentírás.
Nagyon jó, köszönöm szépen. Péter volt az első, ugye? És hogy mi volt az ő jelképe? Ki emlékszik, a múlt héten tanultuk, Ákos?
Kulcs.
Így van. A mennyország kulcsai az ő kezében vannak. Kafarnaumban élt Péter, és oda ment sokszor Jézus is. A kafarnaumi százados és Jézus találkozása. A történet szerint a századosnak volt egy szolgája, aki halálos betegséggel küzdött.
és nagy begyben tartotta őt. A százados hallott Jézus csodatetteiről, és bár pogány római volt, mély tiszteletet érzett iránta. Kérlek benneteket, hogy olvassuk fel a történetet a könyvünkből.
Egy leprás ember meggyógyítása után Jézus Kafarnaum városába érkezett. Egy százados ment oda hozzá, és kérlelni kezdte.
Uram, a szolgám a házamban fekszik bénán, és rettenetesen kínlódik. Megyek és meggyógyítom. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul a szolgám.
Folytasd akkor, Sári.
Mert ha én is azt mondom egy katonának, menj, akkor elmegy. Egy másiknak, gyere, akkor odajön. Egy harmadiknak, tedd ezt, akkor megteszi. Jézus igen elcsodálkozott a százados szavaim. Bizony, mondom nektek, Izraelben nem találtam ekkora hitet senkinél. Menj és legyen úgy, ahogyan hitted. Szolgálja még abban az órában meggyógyult.
A történet szerint a századosnak volt egy szolgája, aki halálos betegséggel küzdött, és nagy begyben tartotta őt. A százados hallott Jézus csodatetteiről, és pogány római volt, mély tiszteletet érzett iránta. Ezért a százados a helyi zsidó véneket küldte Jézushoz, hogy kérjék meg, gyógyítsa meg a szolgát. A vének közvetítették a százados kérését, és hangsúlyozták, hogy a százados méltó arra, hogy Jézus segítsen neki, mivel szerette a zsidó népet, és még egy zsinagógát is építetett nekik. Ezért Jézus elindult a százados háza felé, de a százados eléje ment, és ezt mondta. Mit mondott Tamás?
Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyújtod az én szolgám.
Így van. Ugyanezt a mondatot mikor szoktuk még hallani? Ákos.
A Szentmisén.
Így van, a Szentmisében. Nagyon ügyes vagy. A százados rendkívüli hitről tett tanúbizonyságot. Megértette Jézus hatalmát anélkül, hogy személyes jelenlétére lett volna szükség. Jézus csodálattal mondta a körülötte levőknek. Bizony, mondom nektek, még Izraelben sem találtam ekkora hitet. Ezután a szolga abban az órában meggyógyult. Mi volt a tanúság szerintetek ebben a történetben, Ákos?
Hogy bízni kell Jézusba.
Így van, nagyon fontos. A százados szerintetek hit Jézusban, Tamás?
Igen.
Így van, pedig római katona volt, és csak hallotta, hogy gyógyító csodákat tesz Jézus, és hit benne, és nem mert ő maga elmenni, de üzent, és aztán Jézus el akart menni az ő házába. De akkor eléje sietett, és azt mondta, hogy...
Uram, nem vagyok méltó, hogy hallinkomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Igen, most azt mondtad, amit a templomba szoktunk mondani, úgy mondta, hogy meggyógyul az én szolgám. A százados példája arra tanít, hogy az igazi hit nem a származástól, vagy a vallási hovatartozástól függ, hanem a szív hozzáállásától. Isten mindenki számára nyitott. Jézus nem utasította el a pogány római századost, hanem készséggel teljesítette a kérését. És nagyon fontos volt még a szó ereje. A százados megértette, hogy Jézus szava önmagában is elegendő a gyógyuláshoz. A kafarnaumi százados szavai ma is jelen vannak a katolikus szentmisében, amikor a hívek ezt mondják.
Uram, nem vagyok méltó, hogy hallékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Mit jelentett szerinted ez a mondat?
Ez a mondat az alázat és a hit szimbóluma lett. A liturgia során a hívek az eukarisztia fogadása előtt mondják ki, jelezve, hogy tisztában vannak saját méltatlanságukkal, de ugyanakkor bíznak Isten irgalmában és Jézus szavának erejében.
Így van. Azért szoktunk így meghajolni, és akkor ide tesszük a kezünket a mellünkre, és mondjuk, hogy nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Szeretnélek benneteket hívni egy igaz-hamis játékra. Döntsd el a következő állításokról, hogy igaz-e vagy hamis. A kafarnaumi századosról lesz először szó. Kérlek, Kamilla, olvasd az első kettő kérdést, és akkor megmondjuk rá, hogy igaz-e vagy hamis.
Első kérdés. Nem gondoskodott a szolgájáról.
Tamara?
Hamis.
Így van, köszönöm. Tovább.
Második. Féltette a szolgáját.
Simon?
Igaz.
Így van. Harmadikat olvassa Tomi.
Jézusnak is parancsolt.
A százados parancsolt Jézusnak, Tamás?
Hamis.
Hamis, így van, nem parancsolt. Még egyet, Sári, légy szíves, olvas.
Kíváncsi volt Jézusra.
Léna?
Igaz.
Így van, kíváncsi volt Jézusra. Tovább folytatja Tomi.
Alázatos volt, elismerte, hogy Jézus hatalmasabb nála.
Simon?
Igaz.
Nagyon jó. Következőt mondja még Tomi.
Nagyobbnak tartotta magát Jézusnál.
Léna?
Hamis.
Így van. Köszönöm szépen.
Hit Jézus szavának erejében.
Igaz vagy hamis? Tamás?
Igaz.
Nagyon jó. Következő Jézusra vonatkozik. Kérlek szépen olvassa nekem, Léna.
Lenézte a pogányokat.
Igaz vagy hamis? Ákos?
Hamis.
Így van. Következőt olvassa még Léna.
Szóba állt a pogányokkal is.
Sári?
Igaz.
Készségesen segített a századosnak.
Jézus segített a századosnak, Tamás?
Igaz.
Igen. Nagyon jó. Még egyet?
Kérte a századost, hogy először térjen meg.
Léna?
Hamis.
Igen.
Hajlandó lett volna elmenni hozzá.
Janka?
Igaz.
Így van. El akart menni a házába. Nagyon ügyesek vagytok. Tovább. Még egyet, Ákos, légy szíves, olvas.
Elcsodálkozott a százados hitén.
Simon?
Igaz.
Nagyon jó.
Megígérte, hogy egyszer majd meggyógyítja a szolgát.
Igaz vagy hamis, Léna?
Hamis, mert azonnal meggyógyította.
Így van, tehát nem várt. Abba a pillanatban, amikor kimondta otthon, aki otthon maradt a beteggel, már tudtam mondani neki, amikor hazament a százados, hogy abban a pillanatban meggyógyult a szolga.
Meggyógyította a szolgát.
Igaz vagy nem igaz, Janka?
Igaz.
Így van, meggyógyította a szolgát. Milyen szerepet töltött be a kafarnaumi százados a római hadseregben, Ákoska?
A százados, centurió, 100 katonát irányító parancsnok volt.
Miért tartotta magát méltatlannak arra, hogy Jézus házába lépjen? Gréti.
Alázatból és abból a felismerésből, hogy Jézus szavának személyes jelenlét nélkül is ereje van.
Hol található Kafarnaum, és miért volt fontos Jézus szolgálatában? Sári.
A galileai tenger partján fekvő város, amely Jézus szolgálatának egyik központja volt, számos csodatett és tanítás helyszíne.
Mikor hangzik el a Szentmisén a kafarnaumi százados híres mondata, Léna?
Áldozás előtt.
Nagyon jó. Tehát összefoglalva akkor a százados hite nagyon fontos volt, nem csak a pogányokat hívta Jézus, hanem a zsidókat is. Pontosan ezt a pogány századost is megérintette Jézusban való hite és alázata. És a katonáknak parancsolt, nagy vagyona lehetett ennek a kafarnaumi századosnak, és mégis elismerte Jézus isteni erejét. Emellett azzal is tisztában volt, hogy ő mire nem képes. Ezért fordult Jézushoz, és kérése után Jézus is rácsodálkozott a hitére. Szubirú Szent Bernadett élete. Szubirú Bernadett 1844. január 7-én született a franciaországi Lourdesban. A múlt órán már egy kicsit beszéltem róla, hogy február 11-én van a lourdi jelenés. És ennek a Bernadettnek, egy szegény, de vallásos családban lévő kislánynak jelent meg a szűzanya. Édesapja egykor molnárkért dolgozott, de anyagi helyzetük egyre romlott. Bernadett gyermekkora tele volt nélkülözéssel és betegséggel. Asztmás rohamai gyakran gyötörték. Annak ellenére, hogy szegény környezetben nevelkedett, Bernadett mindig mély hitről tett tanúságot. Nem volt különösebben művelt, nem tudott rendesen írni és olvasni. Mégis Isten különleges választottja lett. Tehát 1858-ban, február 11-én Bernadett és két testvére a Massabeli barlang közelében fát gyűjtött a tüzeléshez. Ekkor történt az első jelenés. Egy fehér ruhába öltözött, szépséges hölgy jelent meg Bernadett előtt. A jelenés közben a szűzanya rózsafűzért imádkozott. 18 jelenésben jelent meg Bernadettnek a szűzanya. Ez volt az első. Összesen 18 alkalommal találkozott Bernadett a szűzanyával. A jelenések során a szűzanya több üzenetet adott. Először nem ismerte föl, és imádkozott, elővette a rózsafűzérét, Bernadett is, és nem gondolta, hogy a szűzanya az. Aztán a következő többi jelenésekben megkérdezte őt, hogy ki vagy te. Az egyik legfontosabb jelenés március 25-én történt, amikor Bernadett megkérdezte a szűzanya nevét, és ő így válaszolt. Én vagyok a szeplőtelen fogantatás. A megtérés és az ima fontossága, ezt hangsúlyozta a szűzanya, kérte, hogy imádkozzatok a bűnösök megtéréséért. Aztán azt is kérte, hogy böjtöljenek, és végezzenek bűnbánatot. Aztán azt mondta Bernadettnek, hogy a földön kaparjon egy kicsit a kezével, kaparjon a földön, és akkor ott forrás víz fog fakadni. És képzeljétek el, én voltam Lourdesban, mikor kislány voltam, és láttam ezt a forrás vizét, mert tényleg valójában ebből utána egy csodatevő forrás lett, és az egyik jelenésekor kérte, hogy ásson a földbe, és akkor fakadt a híres forrás, amely most is gyógyulásokat hoz a mai napig. Nagyon sokan ide elmennek zarándokútra, és megfürdenek, megmártóznak, úgy szoktuk mondani, hogy megmártóznak a lourdi vízben. Ez a kifejezés, hogy én vagyok a szeplőtelen fogantatás, rendkívül jelentős, hiszen alig néhány évvel korábban, 1854-ben hirdette ki az egyház Mária szeplőtelen fogantatásának dogmáját. Bernadett nem értette az elhangzott szavakat, de pontosan megjegyezte és továbbította a helyi papnak, aki felismerte a kijelentés jelentőségét. A Massabeli barlang ma a világ egyik legnagyobb keresztény zarándokhelye. Lourdesban évente milliók keresnek lelki és testi gyógyulást. A barlang forrásának vizét sokan gyógyító erejűnek tartják. A zarándoklatok során kiemelt szerepe van a rózsafűzért imádkozásának. Képzeljétek el, amikor én ott voltam, ugye egy busszal voltunk ott, egy nagy zarándok busszal, 45-en, és kiválasztottak engem, hogy magyarul én mondjam a rózsafűzért. És 50 nyelven, mert ugye 50 üdvözlégy Mária van, összesen 53 a rózsafűzérben, és magyarul én mondhattam, kétszer is rám került a sor, hogy magyarul mondjam. Ott felállítottak bennünket, mindenféle nemzetiségűt, olaszt, franciát, magyart, spanyolt, románt, több nemzetiségű, vagy éppen fiatal felnőttet, aki merte mondani a mikrofonba, és közben a zarándokok lent a ilyen nagy téren, olyan, mint itt a bazilika előtt van egy tér, ott is Lourdesban van egy nagy tér a templom előtt, és ott gyertyás felvonulás volt, és én pedig fent a lépcsőn irányító segítségével a mikrofonban volt egy hölgy, aki végig ment, és mindig mondta, hogy éppen ki fogja mondani. Amikor érem került a sor, ugye én magyarul mondtam az üdvözlégy Máriát. És a szüleim, meg a magyar zarándoktársaim mind ugye hallották, hogy most magyarul mondja a Rita. Tehát ezt jegyezzük meg, hogy február 11-én volt az első jelenés. Júni 16-án fejeződött be az utolsó jelenés Bernadettnek. Na most szeretnélek benneteket megkérdezni, hogy hány éves volt ez a Bernadett, mikor megjelent neki a szűzanya?
14.
Mit mondott a szűzanya, hogy mit imádkozzanak az emberek? Mit kért, Tamás?
Üdvözlégy Máriát.
Igen.
És a rózsafűzért.
Így van, a rózsafűzér imádságot minél többször imádkozzák. Nagyon jó, köszönöm. Mit kért még a szűzanya? Léna?
Bejtöljenek.
Így van, köszönöm szépen. Tehát február 11-e a betegek világnapja is lett, mégpedig II. János Pál pápa azt kérte 1992-ben, hogy ezt az ünnepet, ezt a napot a betegek világnapjának szenteljék. És ilyenkor sokszor gondolunk, vagy ezekben a hetekben a betegekre, és elmegyünk mondjuk meglátogatni, vagy bevásárolni, és kedves ismerősünknek, akit szeretnénk felvidítani a betegségében. Kérlek benneteket, hogy imádkozzuk el a betegekért ezt az imát, a szűzanya kérését. Ima a betegekért, betegek anyja.
Betegek anyja, Szűz Mária, virrasz a földkerekség minden betegének ágya mellett. Azoké mellett, akik ebben az órában veszítik el eszméletüket és meghalnak. Akiknek nincs semmi reményük a gyógyulásra, akik fájdalmukba sírnak és jajgatnak, akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük, akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdniük, akiknek pihenni kellene, de a szükség a munkára kényszeríti őket. Akik a hosszú éjszakákat álmatlanul nyitott szemmel töltik, akiket betegségben közben még családjuk gondjai is nyomasztanak, akiknek végleg le kell mondaniuk terveikről, akik nem hisznek a túlvilágban, akik Isten ellen zúgulódnak, akik nem tudják, hogy Krisztus őértük is szenvedett. Ámen.
A jelenések után Bernadett számos kihívással nézett szemben. Egyesek kételkedtek benne, mások hírességként kezelték. Az alázatos lány azonban elvonult a világ elől, és belépett a Növerszi Szent Gildar kolostorba, ahol szerzetesként élt. Egész életét csendes imádságban és szenvedésben töltötte. 1879-ben 35 évesen hunyt el. Holtteste csodás módon éppen maradt, és ma is látható a Növerszi kolostorban.
Nagyon jó.
Tanulságok Szent Bernadett életéből. Az alázat nagyon fontos volt Bernadett életében. Bernadett sosem kérkedett a jelenésekkel, és mindig szerény maradt. A második, az engedelmesség. Készséggel fogadta el a szűzanya üzenetét, és hűségesen továbbította azt. A harmadik az életében volt a hűség, egész életében Isten akaratát kereste, még a szenvedések közepette is. Ugye mondtam az előbb, fiatalon meghalt, 35 évesen, gondoljátok el, milyen fiatal volt, és mégis hűséges maradt a jó Istenhez, meg a szűzanyához. Tehát Szent Bernadett a gyermekek példája is. Érdemes megállni egy pillanatra és elgondolkozni azon, hogy miért pont egy egyszerű, szegény falusi kislány Bernadett lett az, aki a szűzanya jelenésének tanúja lehetett. Bernadett mindössze 14 éves volt, amikor a Lourdi barlangnál a szűzanya megjelent neki. Nem volt kiemelkedően tanult, sőt nem is tudott írni, sem olvasni, de szívében hit lakozott. Ez a történet különösen fontos lehet számotokra, kedves gyerekek, mert emlékeztet arra, hogy Isten nem a külsőségeket nézi, hanem a szívet. Bernadett példája arra tanít, hogy a gyerekek hite, szeretete és nyitottsága épp oly értékes lehet, mint a felnőtteké. A történelem során több más szent is gyermekként kapott fontos isteni üzenetet. Gondoljunk csak az ószövetségi történetünkben tanult gyermekekre. Tamás, mondj egyet, légy.
Sámuel.
Így van, nagyon ügyes vagy. Sámuelt is megszólította az Isten kiskorába. És még, Janka, légy szíves, mondjál még.
Dávid.
Így van, Dávid is kicsi volt, és megszólította őt az Isten. Bernadett története arra bátorít bennünket, hogy merjünk tiszta szívvel és hittel élni, és meghallani Isten üzenetét, ha hozzánk szól. Kérdezlek benneteket, hány éves volt Bernadett, amikor az első jelenés történt? Léna.
14.
Így van, köszönöm. Melyik barlangnál jelent meg a szűzanya, és hol? Melyik országban? Tamás?
Massabeli barlang Franciaországban.
Nagyon jó. Milyen mondattal mutatkozott be a szűzanya Bernadettnek?
Sári?
Én vagyok a szeplőtelen fogantatás.
Így van. Melyik napon tartjuk a lourdesi jelenés emléknapját és a betegek világnapját? Tamara.
Február 11.
A kafarnaumi százados és Bernadett történetében nagyon fontos volt a hit, az alázat. A mai adásunk végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. A kafarnaumi százados és Szent Bernadett történeteinek megismerésében mindkét példa arra tanít minket, hogy a hit nem a körülményeink, hanem a szívünk állapota szerint bontakozik ki. Legyen előttünk Bernadett alázata és hűsége, aki a szűzanya hívására válaszolt, és kövessük a kafarnaumi százados példáját, aki szívből hit Jézus gyógyító erejében. Kérlek benneteket, hogy zárjuk adásunkat egy közös imával, egy kedves ima a szűzanyához. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen. Most segíts meg, Mária,
ó írjam a szűzanya.
Keservést a hónap bajnak, eloszlatni van hatalmad. Hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg. Hői máit gyermekidnek, nem te soha nem veted meg. Hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anyánk vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Ámen. Az Atya, a Fiú, a Szentlélek nevében. Ámen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórit a hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink!